Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök a mai estén mindenkit, és amit szeretnék rögtön a bevezetőben elmondani, hogyha bármilyen kommentát föltetszenek ütni, vagy beütjük a számítógépbe, hogy betlehemi gyermekgyilkosság, akkor azonnal válaszol a számítógép, hogy történelmi adat nincs róla. És ez való igaz, nincsen történelmi feljegyzés a betlehemi gyermekgyilkosságról. Ez az első dolog, amit tudnunk kell róla, ami egy kicsit azokat, akik mindig mindenre pontos tárgyi bizonyítékokat keresnek, azokat egy kicsit el szokta bizonytalanítani, de majd látjuk azt, hogy bár Flavius Josephus is, ez a második fontos gondolat a betlehemi gyermekgyilkossággal kapcsolatban, Flavius Josephus sem ír róla, noha ő tényleg Heródas összes bűnét felsorolja, és azt a hangulatot is nagyon jól érzékelteti a Zsidók története című művében, amit Heródes uralkodása kiváltott a népből, mert az egy rendkívül ambivalens hangulat volt. A nép azt érezte, hogy újra valahogy hát egyenrangú a többi nemzettel. Ugyanakkor pedig borzasztó, mélyen ülő elégedetlenség volt a zsidó nép lelkében, hogy de ezt egy arab embernek köszönhetjük. És nem a mi vérünknek. Tehát nem egy zsidó ember, hanem egy arab ember, ugye, aki ül a trónon. Tehát ez a kettősség, ami jellemezte a kornak a zsidóságát, illetve ugye a Judának és Galileának, az északnak a lakóit, ezt Flavius Josephus az ő műveiben nagyon-nagyon ügyesen és nagyon jól ábrázolja, tehát érzékeljük, amikor olvasuk. Ő se hír a gyermekgyilkosságról. De egy harmadik fontos gondolat fölmerül ezzel kapcsolatban, hogy nincs történelmi adat, nincs rómaiaktól feljegyzés, nem találunk semmit, Flavius Josephus sem ír róla. De a harmadik döntő kérdés az, hogy vajon lehet-e az evangéliumi feljegyzéseket hiteltelennek vagy történelmietlennek nyilvánítani. De ez egy nagyon komoly kérdés, ugye? Lehet-e? Hiszen annyi minden, ugye a népszámlálás. Egyértelműen a római történetírásban utolérhető. Nullától viszonyítva, tehát Krisztus előtt 8-tól tartott ez a történetírás, körülbelül 8-8 és fél éven keresztül. Leírja a Biblia, hogy Jézus akkor született, amikor Szíriában, ez a bizonyos Cirénausz volt a helytartó. Pontos történelmi adatokat jegyeztek le az evangélisták. Nagyon-nagyon sok olyan eset van, amikor az evangéliumot olvasva indultak ki azok, akik vizsgálták ezeket az adatokat, és kerestek ehhez a történelemből adatokat, és találtak. Nagyon-nagyon kevés van, amit kifogásolnak az evangéliumokban, hogy arra nincsen történelmi bizonyíték, de ez például a gyermekgyilkosság. A gyermekgyilkosság, a betlehemi gyermekgyilkosság az olyan mélyen él a kereszténység tudatában, hiszen az 5., 6., illetve mondjuk inkább, hogy 4. század végétől, tehát 300-as évek végétől indult meg az emlékezés ezekre a gyermekekre, végül pedig a 6. századtól fogva, ugye ez lett az a bizonyos aprószenteknek az ünnepe, ami minden mai napig elterjedt a kereszténységen belül, december 28-a, jól mondom, akik jelen vannak és emlékeznek rá. Tehát nagyon mélyen bengyökerezik a kereszténységbe. Most itt van előttünk a nagy kérdés keresztények előtt, hogy ténylegesen akkor ez egy történelmietlen dolog, amire így visszaemlékezik a nagy kereszténység, és amit lejegyzett az evangélium is. Hát mindjárt szeretnék is tovább haladni, és megnézni ennek a gyilkosságnak a szereplőit. Nézzük csak magát először Heródest. A helyszínt és a szereplőket fogjuk most megvizsgálni. Nézzük meg Heródest. Ki ez a Heródes? Hát nem maradt fenn az arcáról semmilyen kép. Mert nagyon-nagyon jó diplomáciai érzékkel ő azt felfogta, hogy a zsidó nép nagyon rossz néven venné, hogyha a pénzérméken az ő arcképe szerepelne. Ezen túl is kell menni, és túl is kell látnunk, mert azért ő azt nagyon jól érzékelte, hogyha netántán valami olyan dolgot csinál, ami nem egészen tetszik a római hatalomnak, akkor esetleg még ezt is ráolvashatják, hogy ő önálló pénzt adott ki, és amin az ő arcképe van. Az a korabeli uralkodóknak majdnem mindegyiknek, ha csak nem volt valami óriási, jelentőségű személyiség, akiről szobrot készítettek élete folyamán, majdnem mindegyik császárnak pénzérmékről ismerjük az ábrázatát. De azért van róla szobor, és emlékezetből készített szobor, halála után készítettek róla szobrot. De azt kell elmondjuk, hogy a leírások alapján, és ez az emlékezetből készült szobor alapján Heródes nagyon jóvágású férfiú volt. Nagyon. Alkata rendkívüli volt. Tehát egy kisportolt, kitűnő íjász volt, nagyon-nagyon jó illövő volt, jól birkózott, és nagyon bátor volt. A hadseregben, amíg szolgált, addig ő úgy élt a katonák gondolatában, mint az egyik legbátrabb katona. A rómaiak oldalán harcolt, hol is harcolt volna, mikor tulajdonképpen az apja szerezte meg Palesztina felett az uralmat, tehát nem ez a bizonyos nagy Heródes, hanem az apa szerezte meg az uralmat, és örökítette át erre a fiára, volt egy pár fia, de ez örökölte a trónt, ez volt a legügyesebb, és örökölte a trónt, de az apa a fiait az már igyekezett úgy neveltetni, hogy a római hatalom körében ott legyenek, ismertek legyenek a császári udvarban. Így kerül a hadseregbe Heródes is, és mondom, rendkívül bátor katona volt, és nagyon jó lovas például, nagyon jó lovas volt a leírások szerint, és birkózott talán, az előbb említettem már, hogy nagyon jól birkózott. Nagyon ügyes volt az észjárása, okos ember volt, rendkívül okos ember volt Heródes. Azt mondhatnám, hogy a korát megelőzően széles látókörű is volt benne rendkívüli művészi és diplomáciai érzék. Az ő ideje alatt olyan építkezések indultak meg Palesztinában, hát csak egy-két dolgot hadd mondjuk, Jeruzsálemen belül. Ő építette az Antónia erődöt, ő építette a palotát, tehát a saját, igen, azt igen. Akkor ő építette hatalmas templomot, ugye, mert volt egy kicsi templom, ami annak idején még a hazatérő zsidók idején épült föl, ugye ez az Esdrás-Nehémiás korszaka, amikor befejezték a templomot, Zorobábel és Józsué idejében pedig kezdték el a templomot építeni, de ő volt az, aki nagyon utol akarta érni a salamoni templomot, és azt mondhatjuk, hogy sikerült is neki egy csodálatosan szép templomot létrehozni a zsidóknak. Noha mondom, ő nem volt zsidó, az anyja Nabateus volt, Küprosznak hívták, az apa pedig Edomita, ugye Ézsau leszármazottja. Tehát voltak, akik úgy tippeltek, hogy hát félig biztos zsidó volt, nem, ő egyáltalán vér szerint nem volt az, de látszatra gyakorolni akarta a zsidók vallását, hogy el tudja magát fogadtatni. Jobban el tudja magát fogadtatni a zsidókkal. Egyébként amilyen zseniális gondolkodású volt, ő sok mindenen elgondolkodott, ami a zsidók vallásában az ő számára érdekes volt, és az ő számára lenyűgöző volt. Tehát ő komolyan foglalkozott a zsidó vallásra. 73-ban született, és 4-ben halt meg Krisztus előtt. Tehát ki tudjuk számítani, 69 évet élt összesen, és nagyon hosszú volt az uralkodás ideje. 36 évesen kezdett uralkodni, 37-ben, Krisztus előtt 37-ben, és ugye 4-ben halt meg. 10 felesége volt, akik törvényes feleségei voltak. Amit még róla tudni kell, hogy látszott ő rajta már fiatal korában, hiszen az apjától is ezt látta, meg hát ugyan mit látott volna a római uralkodókról, ők is igyekeztek egymás élete árán előbbre jutni. Ő is ezt látta, hogy a másik életének árán följebb lehet kapaszkodni. Nem kímélte a rokonait se. Testvéreit se kímélte. És aztán később látjuk, hogy mennyire a hatalomnak az őrültjei szerelmese lett. Ez egy borzasztó dolog, ami emberi életünkben, hogy addig, amíg nincs hatalmunk, tényleges hatalmunk, addig nem ütköznek ki bennünk sokszor durva vonások. Olyan vonások, amelyek visszataszítóak, vagy félelmetesek a másik ember számára. És különös módon, ha valaki egy kis hatalmat kap, de ez nem minden emberre vonatkozik, de sajnos az embereknek a nagyobb részére vonatkozik. Ugye van is az a római közmondás, hogy adja az embereknek hatalmat, és megtudod, hogy ők kik, de vedd el tőlük a hatalmat, és akkor még jobban megtudod, hogy ők kik. Tehát ez a félelem, hogy elveszik tőlem a hatalmat, az még jobban megmutatta, hogy Heródes is kicsoda. Tulajdonképpen az ő életének a főcsúszamlása ott kezdődött, amikor Doriszt, ezt az első feleséget, eltaszította magától, noha már volt tőle egy fia, egy Antipáter nevű fia. És feleségül vette a zsidó hercegnőt, ezt a bizonyos Mariamnét. Ki volt ez a Mariamné? A Makkabeus, Júdás Makkabeusnak a leszármazottja. A nagypapa, Hirkánusz, ő már csak főpap lehetett, mert ugye a rómaiak elvették a állami hatalmat, ugye a zsidók kezéből. A zsidóknál ettől fogva a legfőbb hatalom az a főpap volt. A főpapság volt. Hát ezt is úgy kapta meg ez a bizonyos Hirkánusz, hogy hát nehogy fellázadjon. Mert jogosan a Makkabeusok után ő neki kellett volna a zsidó nép vezetőjének lenni. Heródes nagyon finom, gyors mozdulattal megölette a nagypapát, miután feleségül vette az unokát. Azt is el kell mondani, hogy ebből a 10 feleségből egyetlen egy volt, akit lobogó, forró szerelemmel szeretett, ez a zsidó hercegnő, Mariamné. 3 fia és 2 lánya született tőle, de a tragédia az volt, hogy már a hatalomféltésben odáig jutott Heródes, hogy ennek a Mariamnénak volt egy öccse. És ez a... Hát azt tudnunk kell, hogy a zsidók is igyekeztek római neveket adni. Arisztobulusz volt Mariamnénak az öccse, 16 éves volt. Most, hogy a népet valahogy lecsillapítsa a nagypapa halála miatt, Heródes úgy okoskodott, hogy akkor ezt a 16 éves fiút fogja kinevezni főpapnak, mert ettől fogva, ugye az apja uralkodásától fogva, a rómaiak, illetve a provinciát irányító királynak volt a joga, hogy kinevezze a főpapot. És kinevezte főpapnak ezt a 16 éves fiút. És a következő történt. Amikor Arisztobuluszt fölöltöztették a főpapi ruhájába, ami egy csodálatosan szép ruha, és föltették a fejére a süveget, és ugye a nép előtt bemutatták, akkor Heródes felismerte, hogy ő bizony csak egy arab, ezek pedig tényleg hercegek. A felesége, meg a sógor is. Tehát olyan volt Arisztobulusz megjelenése, ennek a Hasmonaeus fiúnak a megjelenése, mint egy királynak. A főpapi öltözetben is olyan méltósággal is viselkedett, benne volt a vérébe. És akkor, amikor a nép elé vezették, és hát felkenték, úgymond főpapnak, már akkor elhatározta a szívébe, hogy valahogy elteszi lábaló, az úgy történt, hogy nem sokkal az ünnepség után sétált vele, és ott nemrégiben készítetett egy nagy parkot, a parkban egy mély tavat, és ott a tóba a testőrök, meg rokon gyerekek pancsoltak, és rábeszélte Arisztobulust, hogy gyerekbe te is nagyon meleg van. De ezekkel már meg volt beszélve testőrökkel, hogy ilyen lebukóst fognak játszani, és hát ugye egymást nyomták a víz alá, csak aztán őt elfelejtették fölengedni, és így halt meg, de Marianné sejtette, megsejtette ezt, hogy ez így működött, és hiába szerette, borzasztóan szerette a feleségét, Marianné lelkében több volt a gyűlölet, mint bármi Heródes iránt, de illetve semmi nem volt iránta, csak ellene, vagy vele szemben ez a gyűlölet. Hát most ugye tudjuk, hogy Mariannét is végül kivégeztette. Annak ellenére, hogy 5 gyermeket szült neki, mert Rodoszon volt egy ideig, Rodosz szigetén volt Heródes egy ideig, de Marianné tényleg egy nagyon nemes tartású nő volt, és nagyon nagy megvetéssel figyelt ezt az egész fölkapaszkodott arab családot. Ugye vitéz emberek voltak igazán feljedelmi családból valók, ugye a Heródesek, ugye a nevük hiába jelent hős vitézt, ugye a Heródes név, igazából tényleg csak vitézek voltak, és nem palástolta sem az anyósa Küprosz előtt, sem pedig a sógornője Heródes nővére Szalomé előtt. És ez a két nő mindent elkövetett, hogy valami úton, módon most már távolítsák el az udvarból Mariannét, és megvádolták Heródesnél, hogy amíg nem voltál itthon, addig ő viszont kezdett az egyik barátoddal, és azonnal kivégeztette. És ez, mint mondtam, hogy a fölcsúszamlás tulajdonképpen itt indult el a nagyapa, a felesége nagyapjának a kivégeztetésénél, de aztán utána folytatódott Arisztobulusznak a megfolytatásánál, és aztán néhány év múlva ugye kivégeztette Mariannét, de az végzetes volt ránézve. Nem tudta, hogy ő hajlamos a mentális bajra, vagyis ahogy magyarul mondjuk, elmebetegségre. Utána üvöltözve járkált éjszaka a palota termeiben, és Marianné nevét kiáltotta, betetette egy üvegkoporsóba, fölöntette a koporsót mézzel, és oda ment hozzá beszélgetni. Tehát teljesen egy zavarodott embernek a képét mutatta. Olyan nagyon mély volt a depressziója, hogy a tudatzavarig eljutott. 2 évig tartott nála ez az állapot. El is utazott közben Szebasztébe, ahol őt megismerkedtek, és azt gondolta, hogy ő majd egy kicsit jobban lesz, de nem lett jobban, hanem sajnos még idegesebb lett, vagy még jobban fölingerelte magát. Aztán jöttek a nősülések, egyik a másik senki nem volt jó a Mariamné után, de megindult egy, ugye ez egy 2 éves akut szakasz volt a betegségében, és utána krónikussá vált ez a probléma, és amikor jött egy ilyen akut rész, akkor mindig előbukkant nála a hatalomféltés, a gyanakvás, ugye ezek, hát akik foglalkoztak vele tudják, hogy ezek a paranoid tünetek, hogy mindig valaki életemre tör, a hatalmamra tör, és jöttek a gyilkosságok. Rengeteg rokon gyilkolt le, végül megölette Mariannének 2 nagyon szép és nagyon tehetséges fiát is. Ők már a római udvarban nevelkedtek, de nem bírta volna elviselni, hogy ők hercegi vérből valók, és hát szóval lehet, hogy őt valahogy megelőzik, vagy letaszítják a trónjáról. Hadd mondjam el azt, hogy közvetlenül a betlehemi gyermekgyilkosság előtt, tehát 4-ben, és közvetlenül az ő halála előtt kivégeztette a Dorisztól származó fiát, Antipátert is, mert ő volt a legidősebb. Ő lett volna lényegében a trón várományosa, de még a néhány nappal, aztán 5 nappal a halála előtt végeztette ki a fiát. De még azt se bírta elviselni azt a gondolatot, hogy ez megelőzhet engem, én itt fekszem betegen, és akkor végül nem én leszek az uralkodó, hanem ő lesz az uralkodó. Most nézzük még azt, hogy mit művelt. A 6000 farizeus gyilkoltatott le egy nagyon rövid idő alatt, mert a farizeusok nem voltak hajlandók a hűség esküt aláírni a császárságnak. Nem, hogy kimentette volna őket, hanem legyilkoltatta őket. Ez hétben történt. Hétben történt, Krisztus előtt hétben. Hétben történt a két Marianné fiának a meggyilkolása is. Nos, hát látjuk itt Heródest. Ugye ő az egyik főszereplője ennek a gyermekgyilkosságnak. Most megnézzük egy kicsit a napkeleti bölcseket, vagy ezeket a napkeletről jövő királyokat, ahogy szoktuk mondani, de nem ez van a Bibliában a bölcsek, hanem a király a Bibliában. Ők filozófusok voltak, de kétségtelenül mágusok is. Kétségtelenül mágusok is, minden valószínűséggel tényleg fejedelmi származásúak voltak. Honnan ered az, hogy napkeleti mágusok foglalkoznak azzal, hogy megjelenik egy különös csillag is, és asszociálnak arra, hogy ez összefüggésbe kell, hogy legyen a zsidókkal. Ez egy nagyon lényeges kérdés, mert nem úgy képzeljük el ezt a három nagy gondolkodót, hogy meglátták a csillagot, és mint a vak légy, csak elindultak utána, és mentek utána. Ezt véletlenül se gondoljuk így, hogy ez így volt, hanem ennek nagyon komoly előzményei voltak. Ő előttük, tehát ezelőtt az időszak előtt, mintegy 1400 évvel, 1430 évvel élt ott Mezopotámiában egy próféta, egy arám származású próféta, aki valamikor Istent imádott, a Teremtőt imádta, és nem volt hajlandó a bálványimádásra, de volt neki egy gyengéje, és erről egyszer itt már volt szó, ő volt Bálám. Most a gyengéje az volt, hogy nagyon szerette az anyagi javakat, nagyon szerette a pénzt. Viszont, amikor arra kérte őt, ugye a moábita uralkodó, hogy és ez nagyon érdekes, ugye, mert hát Moab területén van a nabateusoknak ugye a szikla templomai, illetve szikla építményei. Borzasztó érdekes, ugye ez a, ha összehúzzuk a sarkokat, a Heródes, ugye a bölcsek, és ez a elbukott proféta. Ugye Bálák, a Moábita király arra kérte Bálámot, hogy átkozza meg Izrael, de nem tudta megátkozni, mert ő azért ismerte az Istent, tehát az agyában még mindig ugyanaz az Isten élt, csak a lelkében nem élt már ugyanaz az Isten, nem tudta megátkozni, és ismerjük, gondolom, hogy sok templomban is sokszor, és itt is nem is egyszer elhangzott, a Mózes negyedik könyvéből az a szakasz, amikor ő neki átkozni kéne, és ő áldani kezd. És ráadásul még egy proféciát is kénytelen elmondani, hogy csillag származik Jákobból, királyi pálca Izraelből, és át fogja verni Moab oldalát. Ez nagyon komolyan fölkeltette a mezopotámiai gondolkodóknak a figyelmét. Volt még egy eset, és ez pedig Ezékiás királynak az esete, amikor ő megbetegedett, és tetszenek rá emlékezni, beszéltünk róla, hogy a naporán visszament az árnyék 10 fokot. Nem tudom, hogy milyen volt, ez Ahaznak a naporája volt, ő terveztette, nem tudom, hogy milyen egységek voltak, mert vannak 20 perces rovátkák, vannak 30 perces rovátkák, van órás 60 perces rovátkák, de rajta én nem tudom, hogy azon mennyi volt. Sajnos ez nincs meg ez a napóra, tehát nem biztos, hogy egy órán keresztül megy ugye az árnyék. De minden esetre ez egy isteni csoda volt, mert ha tényleg vissza kellett volna, hogy menjen, és ténylegesen meg kellett volna, hogy történjen az, amitől visszamehetett volna, tudományos magyarázat szerint, meg kellett volna a földnek állni, és csak ellenkező irányba forogni, ugye, 10 egységnyit. Nem tudjuk pontosan, hogy 10 percet, 20 percet, fél órát, vagy egy órát. De ez lehetetlenség. 1660 km/h sebességgel forgunk a saját tengelyünk körül. Hát próbáljunk meg 60 kilométer, most valaki bevágott elém egy kamionos, ő is unta már az utat, és nem mentünk csak 60-nal, akkorán kellett végeznem, hogy minden lerepült az ülésről, 60-nál. Gondoljuk el, 1600-nál több a sebesség, amivel saját tengelyünk körül forgunk, a nap körül meg még nagyobb sebességgel. Tehát ezen az elliptikus pályán még ennél is nagyobb sebességgel haladunk a kozmoszban. De egyszerűen lehetetlenség volt. Itt egy isteni csodának kellett megtörténnie, de ezek az emberek, akik ezzel foglalkoztak, és hát ezt tudjuk nagyon jól, hogy a babiloni mágusok szupercsillagászok voltak. A legjobbak voltak a földkerekségen. És ezt azonnal észrevették, hogy itt valami történt, és rögtön kapcsolatba hozták a zsidókkal. El is mentek, meg is látogatták Ezékiás királyt, meg is tudakolták, hogy hogy lehetséges ez. Tehát ez a kapcsolat megmaradt. És el is kérték a szent iratokat. Mert kíváncsiak voltak, hogy ezek mikkel foglalkoznak ezek a furcsa emberek, ezek a héberek. Tehát Mezopotámiában a Tigris és az Eufrates partján éltek kiváló filozófusok, kiváló csillagászok, akik kutatták a tekercseket. És ők várták már ezt, hogy ennek a csillagnak egyszer csak fel kell tűnni. Hát, hogyha várjuk a szabadítót, meg a zsidók várják a messiásokat, akkor ez összekötetésben lesz egy csillag feltűnésével. De ugye a csillag vezette őket, és most már ezzel sajnos nincs időnk foglalkozni, de egyet biztosan tudunk, hogy elvezette őket Jeruzsálemig, és a jeruzsálemi templom fölött állt meg a csillag, mint egy Isten bemutatta azt, hogy ez az ő választott helye, ez az ő imádatának az épülete, de mint hát, hogy tudták, hogy a Jákobból csillag származik, és fejedelem lesz, hát hova kell menni? A királynak biztos gyereke született, nem igaz? És elmentek a királyi palotába fölkeresni Heródest, hogy hol van az ifjú király, mert ők eljöttek több mint 1000 kilométerről felköszönteni. És Heródest ez nagyon megdöbbentette. Ő nem törődött a csillaggal, és még ugye a harmadik szereplő csoport a papság. Ők se törődtek a csillaggal. Ők se várták, ők se törődtek vele. Ugye a zsidó papság. Azért hozzá kell tennem az, hogy sajnos, attól fogva, hogy a makkabeusok ideje leáldozott, és a rómaiak vették át az uralmat, attól fogva pénzen lehetett megvenni, vagy hát ilyen kegyúri döntés volt, hogy valaki megnyerhette a főpapi tisztséget. Tehát már nem az az ároni ág vezette ugye a főpapi szolgálatot, és azért lehetséges, azért volt ez lehetséges, hogy a zsidó főpapság se foglalkozott a csillag megjelenésével. De miért? Miért jöttek a bölcsek, és onnan indul el az isteni cselekedet. Onnan indul el ez a csillag. Isten valahogy meg akart mutatni annak a napkeleti népnek. De amikor ott van a templom fölött, akkor se érdekelt senkit, hanem Heródes az, és itt nem olvasom a Bibliát, mert a késésem miatt sajnos igyekszem gyorsan elmondani, a Heródes az, aki végül a megdöbbenésében a papokhoz irányítja ezeket a napkeleti bölcseket, menjenek a papokhoz, hát ők tudják megmondani, ők milyen mi van a tekercsben, de az a régi, ravasz diplomata meg is szólal rögtön benne, hogy menjetek el, és hogy ha majd megtudtok mindent, és hogy megtaláljátok, akkor majd gyertek ide-vissza hozzám. És ott a papok meg is mondják ugye Heródes előtt, az ő fültanújának, hogy itt van, kérem, kinyitjuk a tekercsek, Mikeás könyve, 5. része, 2. verse, te Efratának Betleheme boldog vagy a Júda ezrei között, mert belőled fog származni a megváltó. Ugye, ez egy, hát egy hosszú, több mint fél évezredes profécia. Boldog vagy Efrata Betleheme. Hol bukkan elő először Betlehem? Most egy kicsit a bölcsekről beszéltünk, azokról tudjuk, hogy aztán Isten intette őket álomba, hogy vissza ne menjetek Heródeshez. És még annyit időznék Heródesnél. Kémeket is küldött ezek után, az emberek után, de a bizonyosságot tőlük várta, és milyen döbbenetes, hogy nem papot küld el oda, vagy nem egy csapat, szóval egy légiót küld el ezekkel a napkeleti bölcsekkel, hanem titokba várja, gyertek vissza hozzám. Leégetni nem akarja magát. És azt sem akarja, hogy esetleg kitudódjék, hogy itt tényleg, hát a Júdás Makka, mert a Júda törzséből való gyermekeknek adták a Júda nevet, ugye ez a görögös változat a Júdás. Tehát akkor világos, hogy abból az ágból, Júda ágából kell, hogy szülessen a megváltó. És így sokat gondolkodtam tegnap meg tegnap előtt rajta, mikor ezt újra ismételtem, hogy vajon nem ez motiválta például azt, hogy Mariamnét gyorsan eltegye lábáról meg az egész családját. Hogy azok is, ugye, az a kiváló vezető törzs, az a Júdából való volt. Nem tudjuk, nincs róla feljegyzés, csak az ember így gondolkodik, hogy nem ez volt-e a motiváció, de az biztos, hogy ez a tény félelmet kellett, hogy keltsen ebben az emberben, akinek a legnagyobb szerelme a hatalom volt. Hát most tényleg? És a zsidók várták is, ugye? Arról mindenki tudott, hogy a zsidók évszázadok, másfél évezrede, és az emberiség pedig a hajnalától fogva várja a szabadítót, és hogyha ez a szabadított tényleg a Júda fejedelmi nemzetségéből való, akkor azt azért jó lenne tudni. De így indirekt módon is megértette, megtudta, hogy igen, ez az. Mert a bölcsek nem tértek vissza. Más úton elmentek. Most a helyet kell megnéznünk. A gyermekgyilkosság helyét, Betlehem. Hol merül föl először a Bibliában? Hát megint nem eltekintenék attól, hogy ki, vagy elolvassuk, vagy kikeresem a Szentírásból, mert a jegyzetben mindannyian megtetszenek találni. A Genezis 35. rész 19. versében található. Először ez a rész az, amikor Jákob visszatér ugye, Arám földjéről, visszatér az após, a Lábán házából, és megérkezik Júdea földje, illetve hát akkor még nem az volt, hanem Kánán földjére, és vonulnak délre, még délebre, és Betlehem kapujában meghal szülésben a drága, szeretett, egyetlen szerelme, ugye felesége Ráhel, amikor Benyámin megszületik. Nagyon érdekes ez, mert ez is egy töprengésre ad alkalmat, tudnélik, már megpróbálom így ide rajzolni, hogy jön le az út északról, és tulajdonképpen a tenger felé, tehát jobbra vezet az út Jeruzsálembe, illetve Hebronba. És ez Y-osan elágazik ez az út, és megy le a mai Betlehembe. Mert azt mondja itt az ige, hogy Betlehem előtt halt meg Ráhel, és ott eltemette őt Jákob, de ez jóval Betlehem előtt van, meg még Jeruzsálem fölött is, az a hely, amit megjelöl a Genezis. Pedig Betlehem ma, a mai Betlehem 8 kilométerre van délre Jeruzsálemtől. Valószínű, hogy vagy a városok húzódtak abban az időben kicsit másképp. Az is lehet, hogy ez a kicsit pici település Betlehem egy kicsit följebb volt. Tehát ezek mind lehetségesek, de az is lehet, hogy az útról beszél itt a Genezis, De utána felbukkan megint Betlehem, és az pedig Rút könyve, az egész Rút könyve ezzel foglalkozik, ugye, hogy Rút visszatér Naomival, az anyósával Betlehembe, és ott férjhez megy Boázhoz, és onnan származik, ugye Boáz és Rút gyermeke Obed, az unokájuk pedig Jesse, aki Dávidnak az édesapja vagy Isai, és Dávid pedig a dédunokájuk, minden valószínűség szerint ismerték is a dédunokát már Dávidot, talán Boáz nem, mert ugye ő idősebb volt, de Betlehem válik a fejedelmi júdeai vagy júdai családnak az ősi fészkévé. És hát ugye tudjuk, hogy ez a Dávid városa, Dávid vár pedig ugye a király lett, és aztán Sámuel könyvében bukkan elő, amikor oda megy Sámuel proféta, és Dávidot fölkeni királyá. Hát többet nem tudunk vele foglalkozni, de mind Lukács, mind Máté evangéliuma világosan elmondja, hogy Jézus ott született. Na most a kritikusok és kétkedők most ezt a kérdést is boncolgatják, hát miért nevezik akkor Názáretinek, miért nem Betlehemi? Ezért, mert Názáretben nevelkedett. Az, hogy a szülők, akik odavalók voltak Betlehembe, ott, tehát az ő családjuk, az ő családfájuk betlehemi volt, ez mutatja, hogy nekik Názáretbe el kellett jönni az összeíráskor, mert ez, hát ugye nem lévén most, vagy 2000 évvel ezelőtt ez a digitális rendszer, tehát kénytelen volt mindenki oda menni, ahol valaha anyakönyvezték, vagy valaha ismerték őt, tehát az ő családjuknak a szülőföldjére. És mivel Mária is, József is, Dávid leszármazottai voltak, ez egyik, ugye József a teljes egyenes ágból, Mária pedig egy dávidi gyermektől, de mellékágon, mind a ketten, tehát nekik mind a kettőjüknek oda kellett menni. És ezt se lehet kétségbe vonni, hogy ez bizony szabály volt abban az időben, amikor Jézus Krisztus született. Hát át kell egy-két dolgot ugranom, hát itt azt ugye állítják egyesek, hogy ez a Gerhard Kroll egyébként, hogyha valaki meg tudja szerezni a Krisztus nyomában, vagy Jézus nyomában című könyvét, de ebben írja ő, hogy tulajdonképpen a kritikusok azt mondják, hogy a messiás teológia reflexiójából adódik, hogy Betlehembe tegyék a születést. De hát ez nem egészen így van. Ez olyan nagyon masszív volt, olyan nagyon mélyen élt az emberek tudatában, és hát ha más nem, akkor Szigeti professzor biztos elmondta egyszer-kétszer, hogy sokkal erősebb egyébként a szájhagyomány, mint az írott, mert az írotton itt-ott pofoznak, hogy szebb legyen, de a szájhagyománynál az emberek egymást igazgatják ki, hogy de ez nem egészen így történt, hanem így volt pontosan, és sokkal kevésbé sérülékeny a szájhagyomány, és nagyon erős volt a hagyomány. Igen, Jézus Krisztus Betlehemben született. A másik, hogy egyébként miért kellett volna hamisítani? Egyszerűen nem kellett hamisítani, azt is azt szeretném hozzátenni. Krisztus után körülbelül 600-700 évvel jelennek meg az első keresztény hamisítások, előtte nem, bocsánat, 6. század, tehát az 500-as években már vannak hamisítások, de mind egytől egyig az egyházi hatalom alátámasztására. Arra, hogy Jézus hol született, teljesen fölösleges hamisítani bármit is. Miért? Nem született volna Názáretbe is, nem? Mert az is benne van az igében, proféciaként, hogy az a része Izraelnek, a Zebulon és Izsakár földje, amelyik élt nagy sötétségben, most lát nagy világosságot. És ki mondta, hogy a világ világosa? Jézus mondta magáról. Tehát arra is van profécia. Tehát világos profécia van, és ő valóban Galileában, Izsakár és Zebulon földjén élt. Hát ugye ők voltak az elsők, akik elszakadtak és asszimilálódtak az asszírokhoz. Most nézzük még annyit a helyjel kapcsolatban, hogy egy Justinus mártűr nevű keresztény apologéta. Ő tőle van az első Biblián kívül is egyetlen nyelvi emlékünk 150 körül. Tehát ő nagyon hiteles. És ő azt írja, hogy ő 100 körül. Tehát János apostol még vagy élt, vagy már a halála körüli idő volt ez. Ő elment Betlehembe, és kereste a helyet, és a betlehemi lakosok meg tudták mutatni, hogy a Júda házából, illetve a Dávid házából valók hol szálltak meg a népszámláláskor. És itt van egy nagyon érdekes dolog. Itt tetszenek látni a második oldalon ezt a katalüma kérdést. Ezt még szeretném gyorsan elmondani, és aztán utána folytatjuk. A gyermekgyilkossággal nagyon-nagyon sietnék ezzel. A katalümát az egyértelműen mindig úgy fordították, hogy szálláshely. Mint hogy a szálloda lenne, vagy ilyen vendégház, vendégfogadó. Ugye így van a Károliba is, hogy nem volt hely már a vendégfogadó házban. Csak hogy ez igazából, hogyha megnézzük ennek a szónak az etimológiáját, akkor ez nem azt jelenti, hanem azt jelenti, hogy a háznak az a nagy szobája, vagy tiszta szobája, amit a vendégségnél szoktak felhasználni. És nagyon sok keresztény tudós, teológus vallja azt a nézetet, amivel én teljesen azonosultam, hogy Józsefnek, noha ő maga elszegényedett, és jobban tudott életfenntartást biztosítani magának és családjának Galileában, de ő neki örök része volt, hát ő Dávid leszármazott, neki örök része volt júdeai birtokaikban, de legalább abban a házban, ahol a rokonság lakott. Na most azért nem tudtak ott maradni, mert az a bizonyos nagy szoba vagy katalüma tele volt már vendégekkel, nem volt hely számukra. És egy szülés előtt álló fiatal asszonynak az nem a legjobb hely, hogy ott van a gyerekekkel, meg a rengeteg távoli, meg közeli rokonság. Ezért a legkézenfekvőbb volt, és a legegyszerűbben berendezhető, az a barlangistáló, ami a házhoz tartozott, mert ugye ott azért lehet olyan körülményeket létrehozni, letakarással, friss szalmával, egyebekkel, hogy ott tényleg megszülhessék, vagy megszülhessék nyugodtan egy fiatal asszony. De azért nem voltak annyira finnyásak, mint ahogy mi vagyunk abban az időszakban. Na most, amit még szeretnék elmondani, hogy bizony, hogy ma is úgy építkeznek Betlehembe, hogy a barlang elé, a barlangban van az állatoknak, és a barlang elé húzzák fel, mivel ugye ez egy mészköves rész, a barlang elé húzzák fel a házat. Még valamit Betlehem ősi múltjáról, a neve egyébként, a kánánita neve, ez Bit Idu Laham. Lahamból lett Lehem. A Bit, az a kánáni ősnyelven, ugye a sémi nyelv az nagyon rokon, lett a Bét. És ezt, ugye a Betlehem, azt tudjuk magyarul, a kenyérháza, és korábban ennek a Laham nevű kánaánita istennőnek volt ott szentélye, és az volt az elnevezése, hogy a termékeny istennőnek a háza, a Laham háza, és így lett belőle a kenyérháza, ugye, hogy egy pici változás, Laham helyett Lehem. Ez nagyon érdekes, azért mondtam el ezt is. Most visszatérünk végül is a gyermekgyilkossághoz. Egyedül Máté beszéli el a gyermekgyilkosság történetét is. Ez is nagyon komoly kérdés, hogy miért ő és miért egyedül. Holott Lukácsnak a születés, Jézus körülmetéltetése, templomi bemutatása, Simeonnal és Anna próféta asszonyával való találkozásának a történetét, és ráadásul egy költeményt, maga Mária adott át Lukásnak, ő volt a legfőbb informátora. És nem említi meg itt az Egyiptomba való menekülésnek a történetét, illetve a betlehemi gyermekgyilkosságot. Felmerül a kérdés, hogy vajon miért? Látnunk kell a két evangélistának az olvasók közösségét. Máté a zsidó keresztény közösségnek írt. Zsidó származású keresztény közösségnek írt. és nekik ez egy nagyon lényeges kérdés volt. Betlehem, kitámad a Betlehemben született gyermekre, egy idegen vérből való hatalom, hogy elpusztítsa, de ezen keresztül egy sokkal mélyebb dolgot kellett megismerni a zsidóknak. Mindjárt folytatjuk. Miért hallgatja el vajon Lukács? Lukács görög olvasóközönségnek írja elsősorban, tehát ő, aki az apostolok cselekedeteit is megírta, ő egy másik olvasóközönséget lát maga előtt, és ezek az ellentétek, amik az arabok és a zsidók között voltak, illetve hát ugye az edomiták és a zsidók között voltak, nem mondtak volna olyan mély tartalmat, mint amit meg kellett érteni a zsidóknak. Mert a zsidóknak meg kellett érteni, hogy ők csatlakoztak lényegében ehhez a megvetett arabhoz. Tehát a Krisztus el nem fogadó megváltójukként el nem fogadó zsidók lélekben ehhez a megvetett, utált hatalomhoz csatlakoztak. Azzal, hogy 33 évvel később azt kiáltották, feszítsd meg. Tehát logikailag szépen végig lehet menni, hogy miért beszél róla Máté, és miért beszél ő róla egyedül. Máté, ez világos, ami még nagyon fontos ebben a kérdésben. Már nem tudtam kitérni arra, hogy miért mondják azt, hogy Máté evangélium 90-ben íródott a legkésőbb. Hát persze, hogy hazudni kell. Hogy ne kellene hazudni, hiszen azt gondolja a okoskodó ember, hogy a Máté 24-ben leírt eseményeket, Jeruzsálem és a templom pusztulása csak utólag lehet leírni. Pedig Jézus Krisztus 30 évvel azelőtt, körülbelül 37 évvel azelőtt, hogy bekövetkezett, elmondta, és azok, akik hallgatták, megjegyezték, illetve nagyon sokan le is jegyezték ezeket a dolgokat. De ezen túl is, nagyon érdekes az, hogy kritizálják az emberek a Bibliát, és nem azt nézik, hogy micsoda óriási anyag van benne, hanem mi az, amivel bele lehetne kötni. Hát ebbe bele lehet kötni, hogy biztos azért jelent meg, illetve írta meg Máté, mert ő már végigérte a Jeruzsálem ostromát, illetve a templom pusztulását, tehát akkor nem írhatta előbb. Ugyanez a vád, biztos, hogy tetszenek rá emlékezni Dániel könyvével kapcsolatban, mivel tudta pontosan, hogy a görög erőszakos hellenizálás hogy zajlott le a zsidó körébe? Tehát nem írhatták. Máskor Dániel könyvét csak a második században. Hát ez az emberi logika, amelyik nem tudja elképzelni, hogy az a hatalom, amelyik képes csillagmilliárdokat és hát galaxisok milliárdjait megteremteni, ez a hatalom képes látni az emberi jövőt is. Ennyit szeretnék ehhez az egész kritizáláshoz hozzáfűzni, és most nézzük meg Jelenések könyve 12. fejezetét. 12. fejezetben a 4. vers a következőt mondja el, és ez az, amit látni kell, annak ellenére, hogy másik három evangélista nem ír róla, de az, amit masszívan leírt Máté, és ugye ő Márkra épített, közben pedig sok más leírt anyagot is összegyűjtött Máté, és ő belevette ezt, mert az Úr lelke indította őt, hogy ez ki nem maradjon, mert a következő történt. Ugye ez a bizonyos sárkány, akiről szó van jelenések könyve 12. fejezetében, akinek 7 feje és 10 szarva van, és a fejében 7 korona, egyértelműen elénk tűnik, ugye a római birodalom, és hát aki mögötte áll, aki spanolta ezt a birodalmat, minél több gyilkosságra, aki beszippantotta nagy Heródest is, hogy minél több emberáldozat által föntartsa, vagy tartsa fenn a hatalmát, az ez a mögöttes hatalom, az ellenség sátán. Egyértelmű. És azt mondja itt, hogy az asszony után vetette magát, mondja a 4. vers, a szülő asszony elé, hogy mikor szül, annak fiát megegye. Egészen egyszerűen ez történt is. Ez a döntő dolog. Ez az, amit látnunk kell. Ott van Heródes, ott vannak a napkeleti bölcsek. A pásztorokat nem volt időnk megemlíteni, mert ők ott őrizték a nyájaikat a betlehemi domboldalakon. De ott voltak Mária és József, ott volt a gyermek Jézus, ott voltak a papok, és ott volt maga Betlehem a hely. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés. De ha világosan akarunk látni, akkor nem csak azt kell látnunk, hogy volt egy kegyetlen, gyilkos Heródes, aki megrémült attól, hogy tényleg a zsidóknak lesz egy Dávid házából született uralkodójuk. És elsöpi az én csodálatos dinasztiámat. Ezen túl kell látnunk. És emögött a dolog mögött a hatalmas ellenség van, Sátán van, aki minden áron, minden eszközt megragadva már a zsenge gyermeket el akarta pusztítani. Heródes adta ki a parancsot. Hát itt is nagyon kevés volt az időnk, sajnos még el kellett volna bővebben mondanom, hogy úgy gondoljuk, hogy Jézus megszületett, odaértek éjszaka valamikor ezek a napkeleti bölcsök, aztán gyorsan elmentek, mert az angyal intette, és akkor éjszaka valahogy József és Mária is elmentek. Ez nem így van, ugye tessenek arra gondolni, hogy ők több napot, több hetet töltöttek ott, hiszen a gyermeket Mária tisztulásai után a 40. napon vitték bemutatni a templomba, ugye? Tehát ott több hetet töltöttek még ők el, mire a napkeleti bölcsek megérkeztek, de minden esetre hoztak annyi aranyat, illetve olyan dolgokat, amelyekkel fent tudta magát tartani a szent család, addig, amíg Egyiptomba kényszerültek. De valószínűleg Heródesnek ez volt az utolsó rémtette. Még egyet végre akart hajtani, és most visszakanyarodok a bevezetőhöz, hogy nem beszél róla a történelem. Nem, valószínűleg azért, mert sokkal veszedelmesebb dolog volt készülőben. És az a veszedelmes dolog az volt, hogy Heródes az összes fő nemesi család, meg vitézi családnak a férfiait összeszedette Jeruzsálemből és az országból, és betereltette őket a stadionba, hogy ott lesz majd valami esemény, majd ő megjelenik. Föl sem bírták elni, hiszen olyan borzasztó görcsei voltak, és nem csak, hogy szinte megkövült a szervezete, hanem ugye fellépett nála egy döbbenetes férgesség, hogy szinte az alhasi részét megtámadtak úgy a férgek, hogy nem lehetett hozzáférni se. És azt mondta, kiadta a parancsot a testőrség vezetőjének, és a nővérének, Szaloménak, aki aztán újra férhez ment, a Szalomé férjét is megölette, az elsőt, újra férhez ment, kiadta a parancsot, hogy akkor, amikor ő meghal, akkor azt a rengeteg, nem tudjuk pontosan, hogy mennyi, több ezer, gondoljuk el, családfő volt ott, vitézek, nemesek, főnemesek, le kell őket nyilazni. Mert őt úgyse siratná senki, viszont akkor így minden családban lesz siratás, és méltó módon fogják őt elsiratni. És valószínű, hogy ez a borzalom, ez a borzalmas elgondolás nyomja el egy kicsit a betlehemi gyermekgyilkosságot, nem szólva arról, hogy Betlehem azért egy kicsi városka volt, és amikor kiadta a parancsot, egyes fordítások szerint egy éven aluli, más fordítások szerint két éven aluli gyerekeket, de ez mutatja, hogy már jó néhány hetet azért ott kellett, hogy éljen az üdvözítő a családjával, meg kell ölni. Ez az optimális, tehát az igazából reális, nem is annyira optimális, ez nem jó szó egy gyilkosságra, ám a reális számítások szerint 100 körül, de lehet, hogy 100 alatt volt azoknak a fiú csecsemőknek a száma, akiket akkor megöltek. Ahhoz vérten, hogy 6000 farizeust kivégeztetett, és ott is voltak, több ezeren voltak ott a stadionban, ahhoz képest ez nem volt egy olyan nagy ami megrázta. Örült már mindenki, hogy vége. Abban a pillanatban, amikor behunyta a szemét, Szalóme és a terzsőrség vezetője abban a pillanatban parancsot adtak, hogy engedjék el azt a rengeteg embert. És ez elnyomta, valószínűleg elnyomta, tette a történelmi feljegyzéseknek a motivációját, valószínűleg ez a tény nyomta el, de egyébként a Biblia nem hiteltelen. És most már csak egy mondatot szeretnék a végén mondani. Ne gondoljuk azt, hogy az az ellenség, amelyik a zsenge üdvözítőt már a kezdet-kezdetén el akarta pusztítani. Kisebb ma. Nem kisebb. És még egy nagyon fontos dolog valami számunkra, mint lelki tanulság ebből. Végképp ne csatlakozzunk a kritikusokhoz, meg a büszkékhez, azokhoz, akik nagyra tartják magukat. Mert akkor lélekben elindul bennünk valami, és azokhoz fogunk csatlakozni, akik nem becsülik meg Istennek ezt a csodálatos áldozatát és ajándékát. És én szívből kívánom, hogy Isten adja, akik itt vagyunk mindannyian azok között legyünk, akik becsüljük ezt az áldozatot.